Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Körlevelet intézett a magyar családokhoz Marton Zsolt váci püspök. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 2025-ös szent év rendkívüli esztendőnek ígérkezik az életünkben, mert jubileumi lesz. Idézte Ferenc pápát, aki a szentévi előkészületekre írott levelében ezt mondta: Isten hívőszent népe ezt az ünnepet a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, melyet a bűnök bocsánata és különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. A szentév Isten hívő népén, mint nagy családon belül, kegyelmi ajándék a családok számára is. Ez az újrakezdés a bűnbocsánatnak és Isten irgalmának a megélését is jelenti, lehetőség kapcsolataink rendezésére. Marton Zsolt azt is írta, idézem, családreferens püspökként fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazásért az egyház szolgálattevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazáshoz vezető helyzetek. Hiszem, hogy ezekben a hitet próbáló helyzetekben is szól hozzánk Jézus, ő az, aki meggyógyítja a sebeket, tette hozzá. Az állam 15 milliárd forintos programot hirdetett nagyvállalatok számára, közölt az innovációért felelős helyettes államtitkár az M1 állami televízióban. Bódis László elmondta, a támogatásért cserébe azt várja az állam, hogy az érintett hazai nagyvállalatok új technológiákat, termékeket vagy szolgáltatásokat hozzanak létre egy egyetemmel vagy egy kutatóhellyel közösen. Három területre összpontosítanak, a digitális átállásra, az egészséges életre és a zöld átállásra. 2010-ben 30 ezer kutatófejlesztő dolgozott az országban, ma pedig ez a szám több mint 62 ezer, és ezek az emberek döntő részben a vállalati szektorban tevékenykednek, hívta fel a figyelmet. Mintegy 670 szervezet és fiatal tehetség részesül a következő hetekben 1 milliárd 300 millió forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram részeként, mondta el Nagy Varga Zsófia a közmédiában is. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a program nyílt pályázatainak nyertesei között civil szervezetek, tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények, szakkollégiumok és múzeumok is vannak. Magyarország a közel-keleti térség stabilitásában érdekelt, írta a külgazdaság és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, a Szíriában életvitelszerűen élő magyarokkal felvették a kapcsolatot, de segítségkérés eddig nem érkezett. Magyarország damaszkuszi nagykövetsége ideglenesen zárva tart. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a magyar állampolgárok jelenleg a beiruti nagykövetséghez fordulhatnak, amelynek munkatársai rendkívüli ügymenetben dolgoznak. Az amerikai elnök a Fehérházban a kockázat pillanatának és történelmi lehetőségnek nevezte az Assad rezsim rendkívüli szíriai bukását. Joe Biden közben azt is felvázolta, hogy az Egyesült Államok miként tervezi a térség támogatását. Bejelentette azt is, hogy több tucat légi csapást hajtottak végre Szíriában. Izrael hadserege bevonult a Golán fennsík ütköző zónájába és elfoglalta az ott lévő szír falvakat. Indoklásuk szerint erre a zsidó állam védelme érdekében volt szükség. Benjamin Netanyahu történelmi napnak nevezte a fejleményeket, de jelentős veszélyekre is figyelmeztetett. Jó szomszédi viszonyra törekszik majd Damaszkusszal, de megvédi Izrael határait, ismertette a miniszterelnök. A szíriai elnök vezette diktatúra vége pozitív és régóta várt fejlemény, ami megmutatja a rezsim támogatói Oroszország és Irán gyengeségét is, írta az EU külügyi főképviselője Kaja Kallas az X közösségi portálon. Antonio Costa az európai tanács elnöke pedig azt írta, Bashar el-Assad diktatúrája mérhetetlen szenvedést okozott, bukás által új lehetőség nyílik a szabadság megteremtésére. Egyre nehezebb helyzetben van Yoon Song-jol dél-koreai elnök, aki hiába kért bocsánatot a hadi állapot bevezetése miatt, és hiába lett sikertelen az ellene indított parlamenti bizalmatlansági indítvány, lázadás és hazárulás árak miatt kihallgathatja a rendőrség, akár még őrizetbe is vehetik. A legújabb információk szerint megtiltják az elnöknek, hogy elhagyja az országot, írta az Associated Press. A káromkodásért rákiszabott közmunkát Ruandában tölti le a négyszeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen, aki Kigaliban a Nemzetközi Automobil Szövetség utánpótlás nevelő programjában segítkezik majd. A Red Bull 27 éves holland sztárja a szeptemberi szingapúri nagydíj egyik tájékoztatóján használt nem odaillő nyelvezetet. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, párás a levegő, észak-észak-kelet felől gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte zömmel esőre, majd délutántól egyre több helyen havas esőre, estétől havazásra kell számítani, sokfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 1-2, napközben is csak 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15:30 gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15:30 gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először egy díjátadó gálával, ezt követően short track-kel, jégkoronggal, egy sportnappal, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diákolimpián. Ezt Erdős Dániel, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetője mondta a Vármegye házán tartott diátadó gálán. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület ismerte el legeredményesebb sportolók, felkészítő tanáraik és a legaktívabb iskolák teljesítményét. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Megérdemlik ezt a helyszínt, ezek a fiatalok, a felkészítő tanárok, a családok, akik ezt az áldozatot vállalják, hogy áldoznak erre az ügyre. Persze sokszorosan megtérül a tanulmányi eredményeikben, az egészséges életvitelükben ezeknek a fiataloknak. Nagyon nehéz mostanában kirángatni, elcsábítani a fiatalokat a okos eszközök elől. De aki ezt megtapasztalja, ennek az örömét, belekóstol ebbe az életmódba, az biztos, hogy egész életében elkíséri, egészséges és teljes életet élhet. Ez nagyon fontos, talán legfontosabb ebbe a tevékenységbe, és ezzel példát mutatnak azokra is, akik esetleg nem olyan módon sportolnak, vagy nem olyan ügyesek, vagy nem annyira kitartóak, azokat is magukkal tudják aztán motiválni, magukkal tudják húzni ezek a gyerekek.
Most pedig Erdős Dánielt, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetőjét hallják.
Ha Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyére koncentrálunk, akkor két jelzővel tudom ezt jellemezni. Aktív és eredményes évet zárt a megye. Épp most megnéztem az adatokat, csak nem 14 ezer nevezés volt ebben a, pontosabban az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből a diákolimpiákon. Ez azt jelenti, hogy a vármegye diáksportolói közül több mint 4500-an indultak el, összesen több mint 110 iskolából a diákolimpia valamely sportágában, valamely versenyszámában, és számos esetben országos bajnoki címeket, dobogós helyezéseket hozott számukra ez az év, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy büszkeséget hoztak nem csak az iskolájuknak, településüknek, hanem a megyének is.
Most Székely Tibort, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Diák és Szabadidő Egyesület elnökét hallják.
Én úgy gondolom, hogy a 2024-es év a vármegyei diáksport szempontjából mindenféleképpen kiemelkedő volt. Ha csak arra gondolok, hogy évelején országos döntőt rendezhettünk röplabda sportágban, míg az év második felében szintén országos döntőt atlétika sportágban. Ez már önmagában egy elismerés, önmagában egy jó teljesítmény. De hogyha ehhez hozzátesszük, hogy a röplabdán országos második helyezést ért el az egyik nyíregyházi csapat, illetve atlétikában országos aranyérmet is szereztünk, akkor ez önmagáért beszél.
Elismerést kapott Kis László, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium testnevelője.
Talán nem is én érdemeltem ki ezt az elismerést, hanem a diákjaink, amik sportrendezvényeken részt vettek, illetve kollégáim, akik szintén segítettek ebben a munkába. Én is kísértem őket. Nagyon sok sportágba indulnak diákjaink, úszástól kezdve atlétika, kosárlabda, A kategória, B kategória, még a frisbee. Diákolimpián is harmadikok lettek diákjaink. Ezen kívül tájfutásban országos bajnokaink vannak, illetve tenisz országos bajnokaink vannak, és számtalan más helyezést értek el diákjaink.
Kis Lászlót, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium testnevelőjét hallották. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség rendezte a divíziós és a diákolimpiai versenysorozat második versenyét. A rangos rövidpályás gyors korcsolya viadalnak a miskolci jégcsarnok adott otthont. Az ország egyesületeiből több mint 120 versenyző lépett jégre. köztük 14-en a DVTK short track-es különítményének tagjai. A piros-fehérek közül kiemelkedő eredményt ért el Szabó Hanna 1000 méteres ezüstjével, valamint Udvari Hunor 1000 méteres ezüst és 500 méteres aranyérmével. Pádár Beáta olimpiai short track bírót hallják.
Ez egy igazából egy új vívmány, mert eddig az előző években úgy volt, hogy ugye korosztályos versenyek vannak, és kitalálták, hogy azok a gyerekek, akik esetleg kezdők, és nem érnek el eredményeket a nagyobb versenyeken, ők is valamilyen szintű eredményt tudjanak felmutatni, és időeredmény alapján sorsolják össze őket, így egy divízióban, mert ezek divíziókra vannak osztva, egy divízióba hasonló kvalitású versenyzők kerülnek, akik között igazából verseny is van, és eredményt is tudnak produkálni. Másrésztről lehet, hogy korosztályos versenyben nem érnének el semmi olyan kiemelkedő eredményt. Így viszont ez egy nagyon pozitív számukra is, és egy óriási löketet adhat, hogy egy ilyen versenyen, akár hogyha egy kislány nyer, akkor fiúkat is megver azzal az időeredménnyel, ami neki van. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog szerintem. Az elmúlt két évben csináljuk már ezeket a versenyeket. Nagyobb a verseny közöttük, hát természetesen, hogyha esés van, akkor egy kicsit szétszakad a verseny, vagy a mezőny, de igazából itt jó versenyek szoktak kialakulni, és tavaly is vezettem egy ilyen versenyt, egy ilyen hasonló divíziós versenyt. Nagyon érdekes volt, hogy a különböző távokon különböző eredmények születtek. Tehát nem mindig ugyanazok a gyerekek nyernek, még azonos versenyeken sem. A további felkészülések maximálisan befolyásolni fogják, hogy ki mibe lesz jó hosszabb távon, vagy rövid távon, úgyhogy ez még ilyenkor nem látszik. Ez a gyerekeknek egy abszolút plusz, hogy nyerni tudnak ilyen versenyeken. Itt még nagyon sok mindent helyre kell tenni azért a gyerekeknek, tehát itt még abszolút nincsenek helyén a mozdulatok, tehát itt inkább a kezdő kategóriáról beszélünk, viszont tényleg ez egy óriási löket nekik, hogy, és az, hogy versenyeznek, mert sokszor korosztályos versenyek alkalmából ők lemaradnak, vagy egy középkategóriát tudnak teljesíteni, ott jobban szétszakad a mezőny. Itt viszont, hogy együtt vannak, egy versenypozícióba kerülnek, ahol tudnak küzdeni, tudnak nyerni, látják, hogy hol maradnak le, látják, hogy mi a hiba, edzők is össze tudják vetni azokat a dolgokat, amiket a jégen látnak a gyerekek alapján. És ez egy nagyon jó edzés is nekik. Azt gondolom, hogy a kluboknak is így lehetőségük van minden gyereket versenyeztetni. Mert sokszor nagyobb, komolyabb versenyekre ezek a gyerekek lehet, hogy tudják, hogy lemaradnak, és nem feltétlenül indulnak el. Itt viszont tudják, hogy maximálisan esélyesek, és van lehetőségük. És ráadásul belőlük ugyanúgy kikerülhetnek a legjobbak, akik egy-két év múlva legjobbak lesznek, mert ugye nem mindegy, hogy mikor kezdjük el. Aki később kezd, és egy kicsit le van maradva, ezt a lemaradást be tudják pótolni, úgyhogy ez mindenképpen szükséges számukra. És mi is igazából, amikor elkezdtünk bíráskodni, innen indultunk. És minden évben elvállaljuk ezeket a versenyeket, és nekünk is tulajdonképpen egy nagyon jó gyakorlás. Igazából nem vagyunk olyan nagyon sok versenyen úgymond résztvevői bíróként, és nekünk is mindig fontos, hogy minden verseny, amit ki tudunk használni és tudunk gyakorolni, hogy akkor ott legyünk. Persze a színvonal az nem ugyanaz, mint egy világverseny, de fontos számunkra nagyon. Én úgy látom, hogy a jelenlegi versenyek azért nagyon szép számmal résztvevőként fel vannak töltve, úgyhogy lehet, hogy lehetne még tovább lépni, de ez inkább a szervezők tudásán, meg ők is látják, hogy hányan vesznek részt ezeken a versenyeken, lehet fejlődni. És ezt azért látom jónak, mert ez hétvégén van, nem veszi el a gyerekeknek az iskolából az időt, és egy napos verseny, tehát igazából se szállásra nem kell igazából költeni, tehát úgymond egy low budget program lehet.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pádár Beáta olimpiai short track bírót hallották. A Putnoki Serényi László általános iskolába látogatott a Magyar Jégkorong Szövetség sportág népszerűsítő roadshow-ja. Beik Sándor programszervezőt hallják.
A Magyar Jégkorong Szövetség meghirdette a Gyertek Hokizni programot, annak keretein belül sikerült elérnem a szövetséget, és meghívnom Putnokra, hogy bemutassák a jégkorongot. Ez gyerekkorosztálynak lesz, sikerült az óvodába is elérnem a két nagy csoportot, meg az általános iskolába, ugye sportiskola, az első meg a második osztályokat. Magyarországon a jégkorong egyre népszerűbb, ugye itt vagyunk a szlovák határon, és elég sűrűn járunk át oda, látom, hogy ott azért nagyon-nagyon, de Magyarországon is népszerű a jégkorong. Környékünkön itt van a Kazincbarcika, Kazincbarcikának elég fejlett jégpályája van kettő, ugyanabból csak egyet használunk, de amennyiben a gyerekek kedvelni fogják, a szülők is meg fogják szeretni, abban az esetben be fogjuk tudni szállítani a gyerekeket Barcikára. A régmúltban, hogyha szóba került a jégkorong, a korcsolyázás, akkor a gyerekek meg a szülők nagyon kaphatóak voltak rá.
Most pedig Kovács Bertalant, a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület szakágvezetőjét hallják.
Gyere hokizni rócsó érkezik Putnokra, és mivel a környező településeken mi rendelkezünk jégkorong szakosztállyal, ezért mi is meghívást kaptunk erre, hogy ezt a remek sportot népszerűsíteni tudjuk a településen. 1986 óta van jégkorong egyesület, azóta több néven voltunk jelen a magyar jégkorong életében, most jelen pillanatban Kazincbarcikai Ördöges Sportegyesület néven futunk. 4 darab korosztályunk van, körülbelül 70 gyerkőccel, U14-es korosztályig versenyeztetünk gyerekeket a magyar bajnokságban. Igazándiból nem egy egyszerű sport ez a jégkorong, mert ugye több összetevőnek kell lenni. Ugye az első legfontosabb dolog ugye a jég, és jelen pillanatban 5 hónap jégünk van általában egy szezonban, azért ez kevés a többi csapathoz képest. Görhokizunk, florbolozunk, igazán ról és száraz edzéseink vannak, amiket nem igazán szeretnek a gyerekek, mert ők elszántak, és ugye azt mondják mindig, hogy hát a jégkorong az jégen zajlik, de ezek a kiegészítő sportok azért fontosak, hogy minél atletikusabbak legyenek, illetve ne jöjjenek ki a gyakorlatból. A Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságokban játszunk, U8, U10, U12 és U14-es korosztályban, csak kispályás bajnokságban, mivel nekünk is kispályánk vannak. Igazániból U12-es korosztályig nem is számolják az eredményeket, minden gyerek oklevelet, érmet kap mérkőzéseink után. A 14-es korosztályban ott már hasonlítunk egy úgynevezett komolyabb bajnokságra, mert ott van alapszakasz, rájátszás, döntő.
Koszta Pétert, a Serényi László Általános Iskola igazgatóját hallják.
A Magyar Jégkorong Szövetségnek van egy kezdeményezése, ami egy országjáró körúton a jégkorongot népszerűsítik, és minden olyan helyen, ahol ehhez van befogadó készség, ott szeretnének tartani egy bemutatót. Ennek adott helyt a Serényi László Általános Iskola és Gimnáziumnak a tornaterme. Természetesen, mivel mi sportiskola vagyunk, nekünk mindenféle kezdeményezést pozitívan kell vennünk és néznünk, mert próbálunk több sportág felé is nyitni, ez a célunk. Ugye az elején kezdtük, hogy nagyjából csak labdarúgás volt, meg atlétika, aztán ehhez kapcsolódott most a kézilabda, most már rendkívül népszerűlt az úszás is az iskolánkba, és nagyon nagy lelkesedéssel birkóznak a gyerekek keddenként és sütörtökönként, és természetesen minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogyha valami olyan sportágat lát, ami tetszik neki, akkor legyen esélye azt esetleg űzni is. Ugye a jégkorong azért egy kicsit nehezebb sportág olyan szempontból, hogy itt vannak termi adottságok, amit biztosítani kell. Ugye egyik legfontosabb a jég, ami legközelebb ugye csak Kazincbarcikán van, de ott sem állandóan van, hanem csak Miskolcon a Miskolci jégcsarnok, ami állandóan egész évben működik. Úgyhogy hát mi ennek a kiköszöbülése, vagy ennek, hogyha van, vagy valamelyik gyerek, hogyha ez megtetszik, ez a sportág, hogy ezt hogyan tudja tovább folytatni, ez majd egy következő kérdés lesz. Viszont vannak ennek a jégkorongnak azért alternatív sportágai is, ilyen a floorball is, például ami teremkeretek között is lehet űzni, amivel mi is rendelkezünk felszereléssel, meg most is rendeltünk egy új szettet floorballba, kaput és ütőket, és ugye ott labdával játszák, nem koronggal. Tehát ugye elsősorban az egy alapsportága lehetne annak a jégkorongnak, amit utána esetleg, hogyha valakinek annyira megtetszik, az folytatja. Szerintem a gyerekeket minden olyan sportág, amikben valamilyen változást ad meg, amiben lehet bottal játszani, koronggal, labdával, azért ezek mind látványosak a gyerekeknek, tehát szerintem őket minden ilyen érdekli. Természetesen azért a jégkorong nem egy olcsó sportág, mert elég komoly összegű, alapvetően csak a felszerelés is, de a floorball például az egy jóval kevesebb pénzt igénylő kiegészítő sportág, és hogyha az megtetszik esetleg, akkor lehet folytatni tovább ezt, vagy például a görkorcsolyával is szoktak kezdeni a jégkorcsolya helyett, és akkor azt a gyerekek elsajátítják annak a mozgását, könnyebben tanulnak meg korcsolyázni is, tehát több lehetőség van.
Végül Popovics Polettet, a Gyere Hokizni Roadshow programfelelősét hallják.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk Putnokon egy ilyen kis településen, ahol ugye nagyon sok lelkes gyerek van, mint hallottuk, és ezért ugye megkaptuk a meghívást. Mi nagyon szívesen jövünk ugye különböző városokba, településekre, bárhol, ahol érdeklődés van a jégkorong iránt. Egyébként a programnak a célja az, hogy népszerűsítjük ezt a sportágat, bemutatjuk a gyerekeknek ezt a sportot, illetve hozunk felszerelést, ajándékokat, és hát nem utolsó sorban ugye a magyar jégkorong válogatott kabala állat, a csúszka, aki egy jeges medve, ő az, aki általában a gyerekeket a legjobban megragadja. Úgyhogy igazából ezért vagyunk most itt, hogy egy kicsit kedvet csaljunk, és a gyerekeket egy kicsit a jégkorong irányába tereljük. Nagyon sok olyan klub van, akikhez évek óta járunk, és nagyon szuperül növekedett ugye a létszáma a gyerekeknek, és el tudnak indulni már akár 1-2-3-4-5 utánpótlás korosztályos bajnokságban. Nyilván ez nagyon-nagyon jó eredmény. Részben biztosan köszönhető ennek a programnak is, hiszen ugye nagyon sok iskolát, óvodát megcélzünk, és ott népszerűsítjük ezt a sportot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan nagyon jó eredményei vannak, habár ugye ilyen visszamenő számok nincsenek, hogy éppen ki miért és hogyan csatlakozott, de azt gondoljuk, hogy nagyon jó a szám.
Popovics Polettet, a Gyere Hokizni Roadshow programfelelősét hallották. A Családok átmeneti otthonába és a Jósa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztályára gyűjtöttek adományokat a Nyíregyházi Egyetemen. A jótékonysági sportnapra előzetesen több mint 100-an regisztráltak. Ők élelmiszercsomaggal, ruhaneművel vagy játékokkal nevezhettek a kispályás labdarúgó és az asztali tenisz mérkőzésekre. Vajda Ildikót, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettesét hallják.
Minden sportesemény azon túlmenően, hogy az egészséget szolgálja, egy nagyon jó közösségformáló program is. Jönnek az ünnepek, és mindenki hangolódik most már lelkileg, és mindenki egy kicsit lecsendesedik és átértékeli a saját évét, a saját életét, és ilyenkor nagyon sokat gondolunk azokra, akik nem tehetik meg azt, hogy meleg környezetben, családias hangulatban ünnepeljék a karácsonyt, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sporttal együtt gondoljunk rájuk, és megpróbáljunk a szeretetünk mellett ajándékokat juttatni nekik számukra.
Most pedig Mudri Soma szervezőt hallják.
A mikor az még kérdéses, mivel még nem tisztáztunk időpontot, viszont még az éven eljutatjuk az adományokat a Családok átmeneti otthonának, illetve a gyermekrehabilitációs osztálynak a kórházba, itt Nyíregyházán.
Mudri Somát, a jótékonysági sportnap szervezőjét hallották. Amatőr labdarúgó sportszervező tanfolyamot indított a Magyar Labdarúgó Szövetség felnőtt képzési intézete Nyíregyházán. 37-en jelentkeztek a képzésre, amelynek végén online vizsgáztak a hallgatók. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
2 évvel ezelőtt csináltuk az utolsó ilyen amatőr sportszervező tanfolyamot, és ugye ahhoz képest kimaradt egy év. Ugye ennek az volt az oka, hogy maga ez a sportszervező tanfolyam tematikája is egy picit átváltott, illetve a vizsga feltételek is, hiszen most már online vizsgáznak majd a jelentkezők. 37-en jelentkeztek, vannak egyébként Hajdú megyéből érkező hallgatók is. Ilyen 20-22 főre számítottunk, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy ez a létszám azért egy picit meglepett. 2 teljes nap van az oktatás, tehát 2 szombati nap, amikor reggeltől estig vagy. vagyunk, illetve volt egy péntek délután, összesen ugye 24 tanóra az amatőr sportszervezői anyag. Azt veszem észre, hogy nyitottak, hál' Istennek azért tudunk újat mondani nekik, úgyhogy mindenféleképpen hasznos lesz. Elsősorban sportegyesületi elnökök, illetve sportegyesületi technikai vezetők vesznek részt ezen a képzésen. De azt látni kell, hogy a mostani világban és a mostani elvárások mellett igazából ezek az egyszemélyes kluboknak nagyon nehéz, hiszen egy személyként annyi adminisztrációs feladatnak kellene már megfelelni, és annyi mindenfelé kell figyelni, hogy ez egyre nehezebb. Én itt is arra tudom buzdítani azokat a hallgatókat, akik egyedül próbálják az hátukon cipelni az egyesületet, hogy egy-két megbízható embert vegyenek maguk mellé, mert most már azért fontos, hogy ne egyszemélyes egyesületek legyenek.
Most pedig Lénárt Sándor Pál, vásárosnaményi szakosztályvezetőt hallják.
Én örömmel vettem igazgatónak a levelét, hogy indul egy ilyen képzés. Már korábban is terben volt nálam, hogyha nem is ilyen lehetőséggel, de esetleg más lehetőségen szerette volna ezt a tanfolyamot véghez vinni. Hát természetesen az a célom, hogy az egyesületünknél legyen egy olyan szakember, aki szinte mindenhez ért, és ez a lehetőség ez most adott, és ezt szeretném végigcsinálni. Emellett persze még folyamatban van egy fitnessedzőképzésem, szeretnék futballedzőként is tevékenykedni majd a jövőben, de most egyelőre ez nagyon fontos volt, hogy ez megindult. A versenyengedélyekkel, igazolásokkal kapcsolatban kaptunk egy részletes tájékoztatást, a TAU ügyintézés szempontjából nagyon fontos információkat kaptunk, a verseny felügyelőt, tehát a versenybizottság általi munkákat is átvettük, tehát egy nagyon átfogó képzést kaptunk, így most már legalább mindenki képben lesz ezzel.
Lénárt Sándor Pál, vásárosnaményi szakosztályvezetőt hallották. Elrajtolt a nyíregyházi téli teremfoci bajnokság. A nyírpazonyi sportcsarnokban 30 csapat lép pályára a keddi és a szombati játéknapokon. A sorozat február 15-én a 8 csapatot felvonultató szuperkupa döntővel zárul majd. Dajka László főszervezőt hallják.
Újból visszatértünk most már negyedik éve a csodálatos nyírpazonyi sportcsarnokba. Ezek óriási lehetőség itt számunkra. Nagyon kitűnő körülmények várják a csapatokat, és nem kis meglepetésekkel, hiszen itt mindenféleképpen ki kell emelnem azt, hogy két hatalmas, úgymond időzőjelbe téve bomba robbant az eseményen, hiszen az B csoportban gyakorlatilag az eddigi szuperkupa győztes Fáraó Bútor, Korszalbó Kft. Néven szereplő csapat a nyírpazony esélytől 6-3 arányba szenvedett vereséget egy óriási mérkőzésen, hiszen a Fáraó Bútor, Korszalbó teljes létszámmal tudott kiállni. Majd a délutáni C csoportba szintén volt egy hatalmas nagy meglepetés, hiszen a négyszeres szuperkupa győztes Pikolós Öröző 3-1 arányú vereséget szenvedett a Nevút Kft. Csapatától. Többi eredmény is azt mutatja, hogy egy igazi feszült, igazi színvonalas bajnokságot fogunk majd magunk mögött tudni, és ez azért is jó, mert olyan csapatok, akik alacsonyabb osztályba szerepelnek, itt ugyancsak megcibálhatják egy-egy nagy, magasabb osztályba játszó oroszlánnak a bajszát, hiszen vágynak arra, hogy játszanak olyan csapatokkal, akik magasabb osztályba szerepelnek, és igazán jó eredményeket is érnek el. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy aki a terembajnokságban szerepel, az tavasszal mindig kitűnő eredményt szokott elérni, hiszen játékban van folyamatosan, és ez meg is hozza a gyümölcsét.
Dajka Lászlót, a nyíregyházi téli teremfoci bajnokság főszervezőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt. Kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét nap.
Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Advent kezdetén az ünnepre hanguló lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély-Szentkúton az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem munkatársai. A találkozó, a közös szent mise, az elhangzott elmélkedések lehetőséget adtak az elcsendesedésre, az egymásra való odafigyelésre és az ünnepre való várakozásra. Dr. Novák István delegált rektor helyettest a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az adventi lelki gyakorlatot most szinte napra pontosan az adventi idő kezdetén, december 2-án és 3-án valósítottuk meg, és az adventi lelki gyakorlatnak a felépítése az gyakorlatilag már szintén hagyományteremtő módon alakult ki, hiszen 11 órakor kezdtük közös szentmisével a Mátra Verebély-Szentkúti Bazilikában, majd azt követően a délután folyamán két előadásra került sor. Az első előadásban az emberi létnek a megjelenését, hogy az a teremtés útján milyen formában is történt, hogy mit lehet mondani az evolúciós elméletekről, és végeredményben, hogy ez hogyan is kapcsolódik az adventi felkészülésünkhöz, hiszen az advent időben átéljük újra, hogy teremtett emberek vagyunk, és ebbe a teremtett valóságba jelenik meg karácsony éjszakáján az öröktől fogva létező fiúisten. A második előadásban pedig adventi karácsonyi ráhangolódást elősegítő beszélgetésre, előadásra került sor, ahol egyes filmeknek, egy-egy rövid jelenetének a bemutatásával, karácsonyi szokásoknak az ismertetésével tudtuk átélni már előre az advent kezdetén a karácsonyra történő várakozást és a karácsonyi megérkezést. A második napon ünnepi szentmisén vettek részt a lelki gyakorlaton résztvevők és azok a hívek, akik ebben az időpontban itt tartózkodnak Mátra Verebély-Szentkúton, majd ezt követően a délelőtt folyamán szintén két előadásra került sor. Az első előadásban azt a kérdést jártuk körül, hogy honnan is van ebben a világban az az ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és az advent időben hogyan tudjuk felfedezni újra emberi mi voltunkat, és hogyan tudjuk felfedezni azt, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. A második előadás pedig annak a jónak az eredetét, forrását próbálta körüljárni, amely maga a Teremtő Isten, aki a tökéletes jóság, a tökéletes szeretet. Az advent időben a lelki gyakorlat arra is alkalmat ad, hogy az este órákban a közösség tagjai egymással kötetlen formában is találkozzanak, így lehetőség nyílik arra is, hogy egymást is megismerjék, hiszen egy közös van túl azon mindenkiben, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek oktatója, kutatója, vagy éppen a funkcionális területen dolgozó, tehát egy közös van, hogy érdeklődik a mi keresztény katolikus hitünk iránt. Nyilván a hitnek különböző fokán, különböző szintjén állva keresik és akarják megismerni azt az igazságot, amit a mi közösségünk, a keresztény katolikus egyház hirdet, és amelynek segítségével az advent időben az igazi célt, az igazi értelmet, a megszületett kis Jézust is megtalálhatjuk.
A Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően március 15-éig téli munkarendben dolgoznak a Magyar Közút munkatársai, akik 24 órában 12 órás váltott műszakokban végzik el feladataikat. Feltöltötték a sótárolókat, így országosan kezdőkészleten 110 ezer tonna só és 2,5 millió liter kálciumklorid oldat áll rendelkezésre, ami egy átlagos térre elegendő mennyiséget jelent. Ezeket a készleteket, ahogy fogynak, úgy folyamatosan pótolja a közútkezelő. A részletekről Pejker Tamást, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatóság igazgatóját hallják.
Nálunk úgy működik, hogy november 10-éig felkészítjük a gépeinket a téli üzemre, teszteljük a szórókat, megnézzük, hogy minden működik-e, a hóekéket, és november 10-ére minden mérnökségünkön megtartjuk a gépszemléket, és november 10-től március 15-ig pedig valóban téli üzemre állunk át. Ilyenkor különböző fokozatokban figyeljük az időjárást, és az előrejelzéseknek megfelelően gondoskodunk a szükséges létszámról a mérnökségeken. Tehát az egyes fokozat az a legenyhébb, akkor csak az ügyeletes van bent, egyébként minden mérnökségen, és a megyei központunkban is folyamatos ügyeletet tartunk. Aztán ahogy keményedik a tél, és különböző események várhatók, akkor egyre több kollégánk is bent tartózkodik a mérnökségen, és szükség esetén akkor a szórásokat, az őrjáratokat meg tudjuk tartani. Így történt ez most is, amikor az első hóesés megérkezett az országba, amikor az időjárás előrejelzés mutatta a havazást, előtte minden gépünk kiment a országos közúthálózatra, és a alászórást elvégeztük, hogy amikor megérkezik a hóesés, akkor már ne tapadjon a burkolathoz, illetve könnyebb legyen majd a hóeltakarítást végezni, és ezután pedig, amikor megérkezett a hó, és megfelelő mennyiségű leesett, akkor pedig elindultak a gépeink, és egész éjszaka folyamán dolgoztak, csak a szükséges újra töltésekre érkeztek be a mérnökségre, fordultak és mentek is ki, és végezték a hóeltakarítást. Körülbelül 2600 kilométer a vármegyei országos közúthálózat hossza, úgyhogy van munkánk bőven, ez oszlik meg 6 mérnökségünk között, és összesen 56 darab gépünk van a mérnökségek között elosztva, ebből 14 darab rakodógépünk, akik a telephelyen töltik a visszasóval a gépeket, illetve jelenleg egy bérelt gépünk is van Miskolcon. Aztán, amikor a hómennyiség eléri azt a centiméterben mért szintet, hogy már a ekézést is lehet végezni, akkor indulnak ki. Hát ez mindig a körülményektől függ. Figyeljük folyamatosan, ugye a 6 mérnökségünkön akár 6 különböző helyzet is kialakulhat, nagy vármegye vagyunk. Van, ahol több hó jelenik, meg van, ahol kevesebb. Próbálunk koncentrálni, ugye elsősorban a főutakon megyünk, majd ezt követik az összekötő utak, bekötő utak, tehát a hierarchikus viszonyokra is folyamatosan figyelünk. Nyilván a nagyobb városokban a munkakezdésre próbálunk olyan állapotot teremteni, hogy a közlekedők biztonságban eljussanak a munkahelyükre. Erre jobban oda koncentrálunk. Kétféle anyagot használunk jellemzően. A nátriumkloridot, vagyis magyarul a sót, és a kálciumklorid oldatot, ezt nagy tartályokban tartjuk ezeken a kombinált gépeken. Általában, hogyha nedves a burkolat, tehát mondjuk már a hó leesett, akkor a oldatot azt nem kell kiuttatni, mert akkor a só a burkolaton lévő nedvességgel már együtt dolgozik, és megolvasztja annyira a havat. hogyha száraz a burkolat, és csak arra várunk, hogy lefagyás lesz a hőmérséklet miatt, akkor pedig kombináltan az oldatot és a sót egyszerre juttatjuk ki a burkolat felületére, hogy a só el tudja végezni a saját feladatát.
Az adventi időszakban már az ünnepre készülődünk, de a sürgésforgásban egy kis hanyagság miatt a családunk helyett a tűzoltókkal tölthetjük az időszak egy részét. Az ünnepi készülődés veszélyeket is hordozhat magában. Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét hallják arról, hogy tűzvédelmi szempontból mire kell ügyelni az ünnepi időszakban.
A tavalyi adventi időszakban Heves vármegyében 26 otthonban csaptak fel a lángok. Ezen esetek csaknem felénél, pontosan 12 alkalom, majd a gyöngyösi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Az elmúlt évek statisztikáit elemezve megállapítható, hogy minden ilyen időszakban vármegyénkben minden napra jut egy olyan tűzeset, amely lakóépületet érint. Tavaly Heves-Aranyoson történt egy olyan kiterjedési tűzeset, ahol több mint 100 négyzetmétert érintettek a lángok, és sajnos a lakóknak el is kellett hagyniuk az ingatlan. Ebben az időszakban a tűzesetek kockázatát növeli, hogy az adventi koszorún gyertyákat gyújtunk, és ilyenkor felügyelet nélkül hagyott gyertyák miatt gyakran keletkeznek lakástüzek. Rengetegen gyártanak, készítenek adventi koszorút otthon, már az alapanyagok kiválasztásánál arra kell figyelnünk. A gyertyákat egy szélesebb fém alátétre ajánlatos helyezni, egy gyertyatüskére más szóval. Kerüljük a fa vagy a műanyag, illetve a papír alátékleket, mert ezek éghetőek, és ha a koszorút textil, fa vagy műanyag díszeket helyezünk a koszorúra, akkor a gyertyáktól távolabb helyezzük el ezeket. Az égő gyertyákat soha ne hagyjuk fel egyelet nélkül, hogy említettük, és biztonságos alternatíva, ez egy LED gyertya használata, amit egy kapcsolóval csak be tudunk kapcsolni. Ezek nem melegszenek fel, és nem jelentenek tűzveszélyt, és ugyanúgy biztosítják az ünnepi hangulatot. A karácsonyfánál megemlítem, hogy se az igazi, se a műfenyőt ne díszítsük gyertyákkal és csillagszórókkal. A csillagszórók jellemzően 1000 és 1600 Celsius fok közötti hőmérséklettel égnek, ezért ne tegyük a csillagszórókat a karácsonyfára. Egyszerre mindig csak egy csillagszórót gyújtsuk meg, és a legbiztonságosabb a kültéren használjuk őket. A fenyő olyan könnyen meggyulladhat, különösen, hogyha kiszáradt, hogy néhány másodperc alatt teljesen lángba tud borulni, és pillanatok alatt az egész szoba is ki tud gyulladni. A fényfüzéreknél nagyon fontos, hogy megbízható helyről vásároljuk ezeket. Egy rossz minőségű eszköz nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Amennyiben a terméken van nagybetűvel CE jelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Ha már a korábbi években megvásárolt égőket vesszük elő, használat előtt mindig ellenőrizzük azok sértetlenségét, és ha a vezeték megtört, a hosszabbító deformálódott, megolvad, azokat ne használjuk tovább. És ha hosszabb a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító, mint amilyenre szükségünk van, akkor is ki kell azt fektetni, mert összetekert állapotban feszültség alatt felforrósodnak, és meggyulladnak. Az égősorok vezetéke soha ne kerüljön az asztal alá, vagy a szék alá, mert így megsérülnek, és ezek is tüzet okozhatnak.
Átmeneti lezárásokkal találkozhatnak az erdőjárók a Mátrában, hiszen a jövő év elejéig tart a társas vadászati szezon, amelyet főként a gímszarvasok elszaporodása tett szükségessé. A gazdák szerint ugyanis jelentős károkat okoznak. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátra Füredi erdészetének vezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
Mit jelent ez? Mi a célja a társas vadászatnak?
A társas vadászati mód az azt jelenti, hogy minimum 3 lőfegyverrel rendelkező vadász egyszerre van egy adott terület részen. Ez a jogszabály rendelkezik így. Jóval több fegyveres érkezik általában ilyenkor. A puskák száma az 15 és 25 között változik, és az alapvető cél az az, hogy a vadnak a nyugvó helyén, tehát amikor az éjjel aktív állat ugye a sűrűbe bevonul, onnan kimozdítsuk, és minél nagyobb egyet számban elejtsük, ugyanis a vadgazdálkodási terv végrehajtása, magyarán a vad kilövésnek a teljesítése, az csak akkor lehet sikeres, hogyha az egyéni vadászatok mellett társas vadászatokat is szervezünk, mert elég hatékony egyet-csökkentési mód maga a társas vadászat. Ez a fő cél, tehát az egyes számnak a csökkentése, elsősorban a gémszarvas tekintetében szeretnénk minél nagyobb lelövést elérni, ugyanis jelentős kárt okoznak. Itt a hegylábán, aki agrárgazdálkodik, vagy akár aki nagyon sokat vezet, biztos, hogy tapasztalja, hogy nagyon-nagyon sok a gémszarvas. A vaddisznó kevésbé jellemző. A társas vadászatnak egy másik célja, hogy megfigyeljük a területet, monitorozzunk, mekkora az állomány nagyság, egy-egy nagyobb területrészen, ami vadrejtő, sűrű, hány egyet tartózkodik, azok milyen fajhoz tartoznak, hiszen már a dámszarvas is megjelent a területünkön, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a vaddisznó jelenléte mennyire jellemző.
Itt most el is mondta, hogy mely vadakra irányul akkor ez a vadászat. Igen. És ugye volt itt egy sertéspest is 2019-18 után. Itt most leginkább akkor úgy hallom, hogy a szarvasok azok, amelyek jobban elszaporodtak a Mátra erdeiben.
Így van. A szarvas szaporulat is jelentősebb, mert hogyha nagy létszámú vaddisznó lenne a területen, akkor a szaporulat egy részét elfogyasztaná vaddisznó, tehát a gémszarvas nagyon örül annak, hogy nincs most egy erős konkurens a területen, éppen ezért nekünk vadászati eszközökkel kell az állományt szabályozni, hogy elviselhető mértékűre csökkentsük a vad által okozott károkat.
Itt az elején elmondtam, hogy egy héttel ezelőtt már kezdetét vette, és várhatóan meddig tart?
Ugye azt kell látni, hogy a Mátrának több terület részén is vannak, ugye itt Gyöngyös vonzás körzetében jellemzően a mi erdészetünk szervez társas vadászatokat. Mi általunk szervezett vadászatok jellemzően, és szinte mondhatom, hogy kizárólag, azokra a területrészekre esnek, amit a turizmus kevésbé érint. Tehát itt a 24-es útnak a környezete, Mátraháza, Mátrafüred, Sástó, Kékestető környezete, ezek abszolút érintetlenek, tehát ezekre a részekre nem szervezünk társasvadászatot. Gyöngyöspata, Gyöngyös Tarján, Gyöngyös Oroszi települések fölötti állami erdőterületen szervezzük ezeket, ahol ugyancsak vannak turistautak, de ezek jellemzően kevésbé látogatottak, és a másik fontos információ, hogy hétköznapokra szervezzük a vadászatokat. Egy kivétellel egy vasárnap délelőtt rövid terelésünk lesz majd, de ez csak majd januárban. Az összes többit azt mind hétköznapra szervezzük.
Újabb projektet indított el a Miskolci Értékmentő Közösségi Alapítvány, amely azt tűzte ki célul, hogy támogatja a miskolci fiatalokat a közösségépítő tevékenységeik megtalálásában. Az új projekt most elsősorban nem anyagi támogatást nyújt, hanem lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy első kézből osszák meg tapasztalataikat és érzéseiket a városukkal kapcsolatban. A program részleteiről Mató Edina, az alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be.
Az alapítványt 2023. szeptemberében alapítottuk, egy egyéves előkészítő munkát követően. Az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan szervezetet, ami a helyi közösségek támogatására jön létre. A legfontosabb tevékenységünk három fő mozzanatra lehet lefordítani. Az egyik az, hogy támogatásokat gyűjtünk, tehát adományokat gyűjtünk a közösség körében azért, hogy támogassunk olyan ügyeket, olyan problémákat, ami a közösségben merült fel, és akkor így be is kapcsolódik a másik legfontosabb tevékenységünk, a támogatás osztás, és a harmadik ágazat pedig a kapcsolatépítés, közösségfejlesztés, ami szintén nagyon fontos és nagyon összekapcsolódik mind három gondolathoz, mert ahhoz, hogy fel tudjuk tárni a közösségben a problémákat, azokat az ügyeket, ami a miskolciakat zavarja, vagy szeretne rajta változtatni, azokat a kapcsolatépítés során feltárjuk, ezekből pénzügyi alapokat hozunk létre, eddig kettő jött létre, a belvárosi alap és az avasi alap, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatépítési folyamat során miskolciakat kérdeztünk, hogy mit gondolnak a városról, van-e valami, ami fejleszthető, ami kisebb támogatásokkal, kisebb összefogással, tehát most itt ne gondoljunk olyanokra, hogy utakat fogunk építeni, hanem olyan ügyeket keresünk, amit a közösségben a civil szervezetek, kisebb csoportok, kisebb informális csoportok, akár baráti társaságok, lakóközösségek meg tudnak oldani. Talán legszembetűnő probléma a belváros állapota volt, hogy rendkívül leromlott, különösen a kapualjak, különösen, hogyha beljebb lépünk a főutcáról, és ehhez kapcsolódóan hiányolnak közösségi programokat is az emberek, akár művészi programok is a belvárosban. Úgy érzik, hogy nem elegendő, hogy ez tovább színesíthető lehetne. És ahogy említettem, ugye itt a kapcsolatépítési folyamataink során felmérjük itt a városi problémákat, és ugye az egyik a belvárosi alap volt, hogy említettem, a másik pedig a fiatalok elvándorlása, ami ugye ez egy rendkívül összetett probléma, társadalmi, gazdasági okai vannak, de hogyha a közösség szemszögéből nézzük, akkor itt a szülők, nagyszülők, rokoni kapcsolatok nagyon erősen hatással van az elvándorlás ezekre a kapcsolatokra, úgyhogy ebből a szempontból is egy érzékeny téma, nem csak a gazdasági része, hogy a városban csak az idősebbek maradnak, és nem lesznek fiatalok. Úgyhogy ez volt az egyik, amire éreztük, hogy szeretnénk reagálni. Most rendhagyó módon nem egy pénzügyi alapot nyitunk, hanem egy kis projektet terveztünk. Az a neve, hogy Miskolc Vibes, legyen jó itt. Ez egy workshop sorozat lesz fiataloknak, körülbelül 60 fiatalt szeretnénk a 13-24 éves korosztályból bevonni, akik részt vesznek egyrészt fotós workshopokon, ahol egy kicsit tanulnak a technikai hátteréről, a fotózásról, szakemberek segítségével, és ugyanakkor ilyen személyiségfejlesztés céljából is, identitásfejlesztés céljából is fogunk tartani nekik foglalkozásokat. Maga ez a módszer, ez a Photo Voice módszer, egyébként egy angol szervezet dolgozta ki. Az a célja, hogy különböző társadalmi ügyeket a képek segítségével tárjuk fel, és világítsuk meg a közösség számára. Így egyébként nagyon sikeres a világon, nagyon sok országban, harmadik országokban is alkalmazták már ezt a módszert, és nagyon érdekes, ahogyan a társadalmi változásokat, a társadalmi problémákat megvilágítja, és társadalmi változások is elő tud idézni, és nekünk ezzel az a célunk, hogy a fiatalok szemével mutassuk meg a várost, hogy halljuk az ő hangukat a képeken keresztül. Tehát, hogy a workshopoknak része, hogy azok után, hogy ezek lementek, ők gyakorlatban is fognak fotózni. Miskolc az én városom témakörben.
Színháztörténeti kiállítás nyílt a napokban az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A tárlat a teátrum elmúlt 120 évét mutatja be, tudtuk meg Barát Zoltán színháztörténész kurátortól.
Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, hát próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosó, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat vedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abban mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zártérben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a Kőszínház épülete.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Krisz Beáta, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván.